5 hetet dolgoztak Uganda legelmaradottabb régiójában, több ezer embert láttak el és próbáltak nekik segíteni, ritka betegségekkel is találkoztak. Hazatértek a Magyar-Afrikai Társaság orvosai a legutóbbi küldetésükről, évente többször indítanak hasonló missziókat, de vajon milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a helyszínen, milyen körülmények között dolgoznak, hogyan próbálnak segíteni, és kik vállalják a veszélytelenek egyáltalán nem mondható küldetést. Erről is beszélgetünk a folytatásban. Ha van kérdésük, 0630 9666 ez az SMS számunk. Az Albert Schweitzer életét bemutató Egy élet Afrikáért című film tanúsága szerint a Nobel-díjas orvos az őserdei kórházakban gyógyítva jött rá arra, hogy mit is jelent az élet tisztelete. Filozófiája nagyon sok fiatal orvost ragadott meg. 40 évvel ezelőtt egy a diplomáját éppen megszerző fiatal pécsi doktor is így tett, és Afrikába indult dolgozni. Egy nigériai kórházba került, ahol mostoha körülmények között, sokszor áramhiányában, alapvető műszerek nélkül kellett gyógyítania. De azt mondja, ennél jobb iskolát máshogy sosem kapott volna. Azóta nemzetközi hírű infektológusként a trópusi kórokozók gyógyításával foglalkozik. Jelenleg hazánk nigériai nagykövete. Ternák Gáborral Gung László beszélgetett.
Én már az egyetemi éveim alatt is gondolkodtam ezen, mert ez az Albert Schweitzeri helyzet azért az az embernek az agyát úgy megmozgatja, és hát legalábbis az enyémet ugye részben romantikus okokból így döntöttem el, hogy ráhajtok az angol tanulásra és irány Afrika. És mindjárt az első körben, ugye 20-valamennyien jelentkeztünk, és abból az első körben kivittek 3-at, és nagyon büszke voltam, én is ott voltam.
Hova került?
Hát Nigériával volt ez a szerződés, és hát itthon megígértek főt fát, hogy mi egyetemi kórházba fogunk dolgozni, és akkor kikerültünk, akkor kiderült, hogy hát a térképen megmutatták, hogy milyen irányba kell menni, hogy találunk egy kórházat, és akkor az lesz az.
Aztán nagy nehezen ugye megtalálták azt a kórházat, ahol gyógyítani, dolgozni kellett.
Az angolok építették azért, mert egy vasúti csomóponton helyezkedett el ez a kórház. 150 ágyas kis kórház volt. Hosszú út után megtaláltuk, hogy hol ez a kórház. Kaptunk ott egy ilyen government rest house-ban szállást, és hát akkor beindult az élet.
Gondolom ez egy óriási iskola volt, vagy lehetett, mert azért nagy gyakorlat, tapasztalat még ebben az években, ebben az időben nem volt az ön háta mögött.
Ez így van. Hát igyekeztem készülni erre, tehát könyvekből, meg mindenhonnan, de én máig, most már öreg orvosként is azt mondom, hogy az a hatalmas tapasztalat, ami ennyi rengeteg betegből származott, az előnyömre vált. Tehát bizonyos klinikai helyzeteket én rutinosabban fölismerek, mert láttam. Tehát ott azért érdekes dolgokat.
Egészen másfajta betegségekkel kellett ott megküzdeni az orvosnak, mint Európában.
Ez másfajta is, de nagyon sok olyan betegség volt, ami itt van, mint a tüdőgyulladás, hát szívinfarktuson nem, de ilyen szívgyulladás, tehát szívburokgyulladás, tuberkulózis, tehát a klasszikus betegséget, amik a múlt század elején Magyarországon dögével voltak, hát Magyarországon is volt malária, meg kolera, meg mindenféle. Ugye ezeket láttuk.
Hogyan zajlott a gyógyítás?
Hatalmas tömegű beteg volt. Tehát először is ugye a feladatom az volt, hogy a belgyógyászati jellegű betegeket, amiben a gyerekek is benne voltak, plusz a tuberkulózis lássa el. Naponta egy 120 fekvőbetegnek a vizitelését jelentette, utána az ambulancia, akkor hazamentem, és akkor amikor kellett, visszahívtak. Ebbe azért kicsit el lehet fásulni, de abból, hogy az ember egyszerű klinikai jelekből von le következtetést, lehet segíteni a betegeket. Tehát nincs nagyon szofisztikált diagnosztikus háttér, semmi nincs, kis laboratórium volt csak.
Hogyan sikerült beilleszkedni abba a közösségbe?
Hát abba a közösségbe, ahol voltunk, mondjuk a plébánoson kívül kezdetben csak 2 fehér ember volt, meg a feleségemmel együtt 3, meg a röntgenes kollega is oda került végül is, de nem volt villany, úgyhogy ő hamar hazament. Így beilleszkedtünk ott, elsősorban az ott dolgozó külföldi szakértők jártak össze, és hát ez volt az egyetlen társadalmi szórakozási lehetőség, mert ugye villany se nagyon volt, televízió se volt, meg semmi nem volt.
Azért az országból sikerült valamit megismernie?
Igen, jártunk kirándulni különböző helyekre, de elsősorban ugye később megérkeztek a magyar szakértők, és akkor meglátogattuk egymást, ez volt az egyik fő dolog, elmentünk egy vadrezervátumba, elmentünk a fővárosba, tehát úgy, amit lehetett, azért megnéztünk.
Mennyi időt töltött kint?
Összességében 3,5 évet, de voltam itthon közben szabadságon. 75 februárjában indultam el, és 78 augusztusban jöttünk vissza, és én elindultam Laoszba. Voltak eltérő betegségek, tehát volt olyan betegség, amiből például Nigériában több volt, vagy egyáltalán volt, Laoszban nem, de voltak ott olyan betegségek, mint agyvelőgyulladások, meg különböző ilyen vérzéses lázak, ami viszont Afrikában nem volt.
Gyógyítás feltételei jobbak voltak, mint Afrikában?
Hát nem sokkal, tehát annak ellenére, hogy a főváros legnagyobb kórházában, Mahoszott kórházban dolgoztam, ami fénykorában valóban egy jól felszerelt jó kórház volt, hát a teljesen le volt pusztulva, tehát ott alig volt valami. A feladatom az volt, hogy újraélesszek egy gasztroszkópot, amivel a beteg gyomrába be lehet nézni. Azt kellett, hogy kipucoltam ennyi, ez volt az a nagy beavatkozás, mert el volt tömeszelve, meg koszos volt, és miután fölélesztettem, a sebész kollega gondosan elzárta előlem, mert ez az övé. Egyszer volt egy olyan helyzet, hogy kénytelenek voltak engem hívni, mert egy gyomorvérző egyetemi professzorhoz, egy pláne vietnámi anatómus professzorhoz hívtak, műt éppen operálták, nem tudták, hogy nagyon a vérzés, és hát nem volt nagy szakmai bravúr kitalálni, hogy ugye egy megrepett vénából jön, ami a nyelőcsőbe van. És attól kezdve volt mondjuk respektus, hogy azért mégis nem vagyok annyira buta ennek a készüléknek a működtetésében.
0639666, ez az SMS számon Gung László összeállítását hallották, a stúdióban pedig Szijjártó Sarolta, a Magyar Afrika Társaság jószolgálati nagykövete és Patai Dorottya, az orvos misszió tagja, a Magyar Afrikai Társaság civil és humanitárius ügyek igazgatója. Ez volt a 11. orvos misszió. Hozott újat?
Igen, minden orvos misszió hoz újat, hiszen általában olyan orvosokat is viszünk ezekre a missziókra, akik még nem voltak soha, hiszen próbáljuk úgy összeállítani a csapatot, hogy legyen gyakorlat, legyen tapasztalt orvosunk is, illetve legyenek friss új emberek is a csapatban. Tehát újat mindig hoz, hiszen minden csapat összetétele különbözik. És ez ugye alapvetően megváltoztatja az ellátásunknak a minőségét is, illetve a szakterületeket is.
Hogyan állt föl most a csapat?
4 fő orvosunk volt most. Volt köztük mentőtiszt, házi orvos, viszonylag frissen végzett általános orvos, és a 4. orvos, abba kérlek segíts.
Anesteziológus. Egészen pontosan Ugandának a keleti részén, Balé városában dolgoztunk, illetve Balé gyakorlatilag egy ilyen Székesfehérvár méretű városka, és annak a külvárosait jártuk körbe.
Uganda egyik legrosszabb helyzetben lévő régiója.
Pontosan így van. Nagyon érdekes, hogy 50 évvel ezelőtt ez egy viszonylag gazdag régiónak volt minősíthető, azonban az azóta bekövetkező gazdasági változások miatt rendkívül leromlott ennek a területnek a gazdasága, és emiatt a lakosságnak a nagy része mély szegénységben él.
Sok helyen az áramellátás az hiányzik, tehát ez ad egy összképet arra, főleg este, mikor az ember elindul, hogy csak kis lámpások pislákolását látja mindenhol, és szorványtelepülések. Tehát nagyon sok helyen van már lebetonozott út, de ahogy egyre távolabb halad az ember egy nagyobb várostól, ugye a földutak lesznek, és ugye ez a vulkanikus vöröses kőzet van mindenhol, ami egy óriási port generál, tehát minden házat befedi ez a vöröses port, és mindenhol kis házak, kis motorokkal járnak az útszélén, mennek gyalog az emberek, a gyerekek rohangálnak mindenfelé az út szélén, olyan, mint amikor a filmekben vagy egy dokumentumfilmben látja az ember.
A korábbi orvosmisszió kapcsán is mondták már az önök kollégái, hogy ha valamire nagy szükség van, az az egészségügyi szolgáltatás és az egészségügyi támogatás, mert hogy nyomokban létezik csak az egészségügyi rendszer, nagyon nehéz orvos találni, és nagyon kevés az orvos a térségben.
Így van, pontosan. Úgy számítjuk, hogy nagyjából 1 millió lakosra jut 20 orvos, tehát ez rendkívül alacsony, illetve itt is nagyon nagy probléma a centralizáció, tehát a legtöbb orvos nyilván a fővárosba megy dolgozni, hiszen itt tudnak annyi pénzért meg olyan körülmények között dolgozni, ami számukra megfelel. A vidéki klinikákon, a vidéki egészségügyi központokon egy orvos általában egyedül van egy helységben, illetve egy épületben is, ami ez azt jelenti, hogy nem csak orvosi feladatokat kell ellátni, hanem neki kellene irányítani az adott kórházat vagy klinikát. Ez rendkívül nagy nyomást helyez ezekre az orvosokra, ráadásul a fizetés is kisebb, alacsonyabb ezeken a területeken. Összességében a főváros irányába centralizálódnak az orvosok, tehát Balé környékén rendkívül nehéz megfelelő ellátáshoz jutni.
Ez hogyan alakította az önök munkáját? Tehát ebben a néhány hétben mindig máshol gyógyítottak, több helyre mentek, és hogy kell elképzelni ezt a mobil rendelőt vagy költöző rendelőt?
Úgy kell elképzelni, hogy attól függően, hogy mekkora igény van ránk, 3-4-5 napot töltöttünk el egy területen, egy külvárosban. Viszonylag jó körülmények között dolgozhatunk. Ez a jó körülmény Afrikában az azt jelenti, hogy fedett helyen volt.
Nem sátorban kellett
sátorban, nem fedett helyen. Azt nem mondom, hogy nem csöpögött be az eső ránk, de legalább valamilyen helyiségben voltunk benne, ami nagyon sokszor szűkös volt, nagyon sokszor nem volt megfelelő vizsgáló asztalunk. Azt nyilván azt meg egyértelmű, hogy egyáltalán semmiféle felszerelésünk nem volt.
Ilyenkor mindent vinni kell?
Így van, mindent viszünk. Ez a minden azért ez egy elég alapvető felszerelést jelent. Általában ugye az orvosoknak a fonendoszkópja, a vérnyomás mérője, a reflex kalapácsa és a hőmérője. Ez volt az a négy alap felszerelés, amit minden orvos vitt magával. Ennél modernebb technológiát nem tudtunk használni, hiszen áram sincsen ezeken a helyeken, tehát attól függött, hogy mennyi ideig dolgozunk, hogy mennyi ideig volt világos azokban a szűk kicsit cellákban, ahol dolgoztunk. Tehát általában hét után azért se tudtunk dolgozni, mert nem láttunk semmit.
Egy-egy rendelése hányan jöttek? Mekkora tömegeket kell ilyenkor kezelni?
Hát összesen most a 11. orvosmissziónk közel 3000 beteget látott el. Itt általában 200 fő körüli volt, aki egyszerre megjelent, de volt, akik már napok óta vártak. Tehát ugye, ha
tudták, hogy jönnek.
Igen, tudták, tehát ezt a megfelelő helyeken hirdetik. Ugye az áram hiányában ez főleg ugye a közösségi vezető, vagy egy misén mondták el, hogy ugye jönnek az európai orvosok, és van, aki csak második, harmadik nap jutott sorra, de nagyon türelmesen végigvárták.
Tehát a bizalom megvan?
Szerintem megvan.
Ezt az ebola járvány miatt kérdezem, hiszen ugye az egy óriási hátráltató tényező volt, hogy az érkező orvos csoportokban annak idején nem bíztak meg a helyiek az érintett országokban.
Itt szerintem egyrészt az ebola járvány sem volt annyira súlyos, hogy kialakulhatott volna ez a bizalmatlanság, másrészt pedig nagyon várták. Tehát leginkább anyukák jöttek ugye gyerekekkel, vagy hozták az édesanyjukat, tehát időseket, legkevésbé szerintem a férfiak voltak a jellemzőek, de mindenki türelmesen végigvárta, ami viszont problémát jelentett, ugye a közös nyelv hiánya. Szerencsére mindig volt egy olyan egészségügyi dolgozó, aki tudott angolul és tudott az orvosoknak segíteni, de sokszor volt, hogy helyiek segítettek. Például a mostani orvosmisszióban volt, hogy egy ilyen 11-12 év körüli kislány, aki orvos szeretne lenni, ha egyszer felnő, és emiatt már nagyon jól tud most angolul, és szerencsére olyan családból származott, hogy a tanítatását tudták finanszírozni. Ő volt egész nap a tolmács, mert már tudott olyan orvosi szakkifejezéseket, hogy tudta segíteni.
Időben megszerzi a gyakorlatot.
Így van.
És elhivatott is, látva, hogy milyen állapotok uralkodnak az országban, és segíteni akar 12 évesen.
Igen. Itt ez nagyon fontos, hogy sokan, akik külföldre kimennek Ugandából tanulni a nyugati fejlett világban, általában visszatérnek, mert nagyon lokálpatrióták, és szeretnének segíteni.
Mik voltak a leggyakoribb kórképek, amivel találkoztak, és amiben segíteni kellett, vagy segíteni tudtak?
A leggyakoribb kórképek a fertőző megbetegedések voltak. Ugye ez elsősorban annak köszönhető, hogy rendkívül rossz higiéniai körülmények között élnek. Tehát, hogyha úgy élnének, mint mi, hogy van folyóvíz és van áram.
Tehát nem csak áram,
gondolom,
nincs, víz sincs.
Víz sincsen, így van. Tehát általában ilyen vízgyűjtő medrekből hozzák maguknak a vizet. Illetve nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy lehet ezt a vizet megtisztítani, hogy csak akár a víz felforralása mekkora különbséget jelent. Tehát emiatt a fertőző megbetegedések rendkívül gyakoriak, nagyon gyakoriak még az emésztőrendszeri megbetegedések, pont a tiszta víz hiánya miatt, illetve eléggé egyoldalúan táplálkoznak, tehát szinte minden betegnek volt gyomorfekéje, vagy valamilyen más emésztőrendszeri panasza. Emellett, ami nagyon jelentős, az pedig a mozgásszervrendszeri problémák. Ugyanis nagyon nehéz fizikai terhelés alatt élnek. Itt az emberek nagy része mezőgazdaságból él, tehát naphosszat a földjeiken dolgoznak. Ugye az ergonómiát, mint az egészséges munkavégzés művészetét, ők ezt nem ismerik egyértelműen. Tehát szinte mindenki, aki 20 év fölött van, már valamilyen mozgásszerű panasszal rendelkezik.
Malária?
Rendkívül gyakori, az ország halálozásának a 40%-áért felel. Ez egy rendkívül magas szám, különösen úgy, hogyha arra gondolunk, hogy igazából ez egy influenzás jellegű megbetegedés, tehát rendkívül magas lázzal jár, azonban, hogyha kapnak megfelelő gyógyszert, akkor meg lehet belőle gyógyulni 2-3-4 nap alatt maximum. És megdöbbentő az, hogy mégis ilyen sokan halnak meg benne, pusztán azért, mert nincsenek tisztában azzal, hogy látcsillapítás szükséges ilyenkor, illetve az elvesztett folyadékot pótolni kell. Tehát a legtöbb ember a maláriába a kiszáradás miatt hal bele.
Az orvoscsoport felállítja a diagnózist, arról meséltek, hogy milyen kevés eszközt tudnak magukkal vinni, a legalapvetőbb, a legfontosabb orvosi eszközöket viszik magukkal. Jó, a diagnózis megvan, gyógyszerek, ellátás utána?
Gyógyszereket a mi orvosaink vásároltak a helyszínen, illetve Magyarországról is kaptunk gyógyszeradományokat. De ezeket a gyógyszereket az a probléma, hogy csupán csak rövid időre lehet nekik kiadni, tehát egy vagy két hétre tudtunk nekik gyógyszereket adni. Onnantól kezdve viszont, amikor pláne, amikor egy krónikus megbetegedésről van szó, akkor problémát jelentett nekik azt, hogy hogyan tudják folyamatosan szedni az adott gyógyszert. Ezért nagyon fontos az, hogy most már nem csak orvos missziókat indítunk, hanem Ugandában egy egészségügyi központot létesítünk, ami pont ezt a hosszú távú ellátás problémáját hivatott megoldani.
Innen folytatjuk mindjárt, de természetesen maradunk még Afrikában. Jakkel Anna következik, aki az elmúlt években több misszióban vett részt, a kecskeméti házi orvos, szintén dolgozott a többi között Ugandában.
A Kayunga tartomány az 40-50 kilométer körül esik a Kampala fővárostól, a Victoria tó fölött északra. Úgy tűnik, hogy a távolság a fővárostól igen nagy különbséget jelent az ellátás szempontjából. Úgy gondolnám, hogy az olyan 1000 év visszafelé. Hiába van víz, hogyha a víztisztítás nem megoldat, ha az emberek nem tudják, hogy a vizet forralva kell a gyerekeknek adni.
Azért az emberben ilyenkor van valamennyi izgalom, vagy akár félelem?
Természetesen. Hát ugye a megszokott kis kényelmes rendelőnk otthonunk után igazából a teljes bizonytalanságba indulunk neki, főleg a lakhatóságot illetően. Nincsenek nagy elvárásaink, annak már örülünk, ha tető van, ha víz van.
Ő Benjamin, az ugandai vízprogramot népszerűsítő filmben arról mesél, hogy az általános iskola második osztályába jár, ahol elsősorban angolt tanul. Ha nagy lesz, ügyvéd szeretne lenni. Azt mondja, eddig naponta kétszer mentek a távoli kúthoz hatalmas kannákkal, hogy vizet vigyenek az iskolába. Ez minden alkalommal 2 órás gyaloglást jelentett, és nagyon elfáradtak a perzselő napsütésben. De amióta a program jóvoltából megoldották a kisiskola vízellátását, már nem kell kilométereket gyalogolniuk vízért, nap mint nap.
Hát nagyon gyakori sajnos a malária, miután a malária ellenes védekezés gyakorlatilag mondhatni, hogy Afrika szerte megoldatlan, a zingová nedves területek a erdőírtás utáni erózió miatt egyre gyakoribbak, egyre több van. A szúnyogírtás nem megoldott, és a moszkitóhálónak a létezéséről az emberek nem tudnak, hogy legalább a kismamák, a kisgyerekek, a fiatalok fölé legalább fölhelyezzék, hogy védjék a maláriának a veszélyétől, és főleg a maláriának a késői szövődményeitől. Az alultápláltság ellen az egyoldalú táplálkozás az abszolút higiéni és körülmények hiánya miatt nem igazán tudunk olyan munkát végezni, amilyet szeretnénk, de úgy gondolom, hogy legalább elültetjük a gyerekeknek, a fiataloknak a fejébe azt a csírát, ami hát ha egy pár generáció után már azért valahol mégiscsak építő jellegű lesz.
Ha olyan betegséggel találkoznak, ha olyan kórképet diagnosztizálnak, ami kórházi kezelést igényelne, tovább tudják küldeni a beteget?
Mindenhol van, mindenre lehetőség. A gondok ott vannak, amikor kiderül, hogy Afrika szerte az egészségügyi ellátás nincs megszervezve. Nincs nyilvántartás, nincs védőoltás, nincs társadalombiztosítás, gyakorlatilag nincs semmi. Pénzkérdés az egészség, az egész életben maradás azon múlik, hogy egy család ki tudja fizetni valakinek a betegségének az ő ellátását, a szállásról, a szállításig, a bentartózkodásig, mindent.
Több országban megfordultak már, voltak Maliban, Madagaszkáron, Gíneában. Melyik volt a legizgalmasabb és a legnagyobb kihívás talán orvosi szempontból?
Számomra a kongói menekültábori munka volt az igazán valóban kihívás, mert a nagy semmi közepén szétbombázott, szétzavart emberek közt a hontalant minden veszélynek, a természet csapásainak és az állandó fegyveres konfliktusoknak kitett emberek között itt volt talán a legnagyobb szükség ránk. Bár az csepp a tengerben volt, amit mi tudtunk nyújtani. Úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek tudtunk segíteni, talán pár hétre, egy évre meg tudtuk szépíteni az életét. Reményt adtunk arra, hogy valahol őket is emberszámba veszi valaki.
Jakkel Annát hallották az előző percekben. Magyar Orvosok Afrikában orvosmisszió a Fekete Kontinensen. Erről beszélgetünk ebben a bő fél órában. Magyar Orvosok Afrikában, erről beszélgetünk ebben a bő fél órában, lezárult a Magyar Afrika Társaság 11. orvos missziója. A csoport az elmúlt napokban érkezett haza. A stúdióban továbbra is Szijjártó Sarolta és Patai Dorottya. Ott hagytuk abba az előző fél óra végén, hogy most nem csak orvosi ellátást nyújtanak, vagy nyújtottak, hanem talán egy komolyabb segítség is létrejöhet, ugyanis letették egy egészségügyi ellátóközpontnak az alapjait, az alapkövét Ugandában. Mikorra készülhet el, és mekkora lehet? lesz ez az ellátóközpont?
Az ellátóközpontnak a felépítése ugye most kezdődött meg. Afrikában ezek az építkezési folyamatok nyilvánvalóan lassabban folynak, mint Európában. Én azt gondolom, hogy az év végére fog felépülni a kórház, és jövő év elején fogjuk tudni megkezdeni az egészségügyi ellátást.
Az nagyon fontos, igen, hogy KPK-ben lesz ez az egészségügyi központ, ami a fővárostól 80 kilométerre található. Ez Ugandának az egyik legelmaradottabb régiója, tehát itt tényleg ez az igazi afrikai kép van, amikor földutakon nagyon lassan lehet eljutni valahova.
És idézzük fel a beszélgetés elején elhangzott adatot, hogy 1 millió emberre 20 orvos jut nagyjából a régióban most.
Ebben a régióban 10, tehát a 20 az a fejlettebb, tehát a fővárosi régió. Itt a helyi országgyűlési képviselő asszony azt mondta, hogy itt 1 millió emberre 10 orvos, tehát nagyon rossz az arány. Ugye itt is szorványtelepülések vannak, tehát sokszor az jelent problémát a helyieknek eljutni egyáltalán egy egészségügyi központban, hiszen nincsen helyi volán, buszjárat vagy mávjárat, ami elvinni őket. És pont amit Dorottya is hangsúlyozott, hogy egy állandó segítséget próbálunk ezzel megvalósítani, ezzel az egészségügyi központtal. Itt nem egy magyarországi méretű kórházra kell gondolni, ez egy 200 négyzetméteres kétszintes épület, aminek az aljában a földszinten lesz 4 vizsgáló, ott lesz egy labor és egy gyógyszerkiadó, az emeleten pedig ugye a hálószobák, ahol a helyi személyzet tud majd aludni és pihenni. És egy idő után még szeretnénk egy kis mobil központot is létrehozni, hogy a még távolabb lévő településekre is eljussanak az orvosok, ahol esetleg olyan...
Rendelő.
Így van, tehát hogy azok is egészségügyi ellátáshoz jussanak, akiknek mondjuk olyan mozgásszervi betegségek vannak, hogy már nem tudnak eljutni a központba.
Lesz helyi személyzet? Ilyen körülmények között?
Próbálunk, tehát nagyon nehéz ott a helyszínen válogatni, hiszen azért az orvos képzés sem egy olyan szintű, de az orvosok tapasztalata az, hogy például a nővérek munkavégzése az elég magas szintű, tehát meg mindenképp fontos lenne helyieket bevonni. Tehát úgy azért a kommunikáció és az együttműködés sokkal könnyebb lenne, de az orvosok nagy valószínűséggel mint Európából fognak érkezni.
Egyébként mekkora kockázatot vállalnak az orvos missziónak a tagjai, amikor bő egy hónapra elindulnak Ugandába és a legelmaradottabb régiókban gyógyítanak? Mire kell a legjobban figyelni?
Ezek az emberek mind nagyon bátor emberek, illetve kalandvágyóak is, hiszen valóban olyan körülmények közé mennek gyógyítani, ahol veszélyben vannak. Ez a veszély, ez összességében egy egészségügyi kockázatot jelent, tehát nagyon óvatosan kell bánni a betegekkel olyan szempontból, hogy nem szabadna úgy semmit elkapni tőlük. Tehát a higiénia az egy rendkívül fontos dolog az orvosok munkavégzése közben. Szerencsére fertőtlenítőszerekkel ezt meg lehet oldani. Például az elmúlt két misszió tagjai mindenféle megbetegedés és fertőzés nélkül ébőrrel megúzták a missziót. És
de ez folyamatos éberséget és folyamatos figyelmet követel.
Így van, az ember figyelme nem lankadhat sosem. Az emberben felszokott merülni ugye a biztonságnak a fogalma, hogy mennyire vannak itt veszélyben, hiszen az alsóbb tevékenysége ebben a kelet-afrikai régióban kifejezetten megnyilvánul. Azonban azt is tudni kell, hogy azokon a területeken, ahova mi visszük az orvosainkat, ott nincsen terrorista fenyegetettség. Erre nagyon odafigyelünk, hogy az orvosaink biztonságban érezzék magukat. Természetesen van egy nemzetközi őrzővédő cég, akik vigyáznak a misszió tagjaira. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy amikor mi kint voltunk tereppel, és szerintem a Sarolta is meg tudja erősíteni, meglepő módon egyáltalán nem éreztük veszélybe magunkat. Még akkor sem, amikor viszont a kis létszámmal, akár éjszaka, sötétben mozogtunk a helyiek között. Önmagában tudni kell az ugandaiakról, hogy nagyon békés és barátságos népről van szó.
Ez hanyadik útjuk volt önöknek személyesen?
Nekem az első, most volt az első ugandai út.
Tűzkeresztségen át kellett esni.
Túlestem rajta, igen. De azt teljesen meg tudom erősíteni, hogy szerencsére a rendőrség, a katonaság, titkosszolgálat, minden nagyon jól működik Ugandában, hiszen ha biztonságpolitikai szempontból megnézzük, a környező országok mind fertőzöttek terrorizmus polgárháború szempontjából, és mivel Ugandába egyre több turista érkezik, ezért a kormánynak kifejezett célja, hogy Uganda megmaradjon biztonságos országnak, tehát a határaikat nagyon védik, a belső problémákat megpróbálják jól kezelni, és ezért tényleg én is 100%-ig biztonságban éreztem magam. A helyiek meg nagyon kedvesek. Nem tolakodóak, nem jönnek túl közel, tehát azt sem érzi az ember, hogy ott nagyon be van zárva, de segítséget mindig kap a helyiektől, tehát tényleg turisztikai szempontból is egy nagyon jó ország.
A korábbi missziókról is rendre beszámoltunk, és nem egyszer, nem kétszer beszélgettünk az orvosokkal, akik szolgálatot teljesítettek, de az sosem került szóba, hogy annak idején miért pont Ugandára esett a választás.
Uganda nagyon jó központ, pont ezért, mert ahogy említettük, a térségben ez az egyik legstabilabb és a egyik legbiztonságosabb ország. Ugyanakkor van annyira stabil a gazdasági helyzete is, hogy amilyen ilyen fejlesztést itt létrehozunk, valószínű, hogy az megmarad. Tehát nem kerül martalékává a különböző politikai, illetve katonai vagy biztonsági játszmáknak. Tehát ez a típusú stabilitás rendkívül kedvező ezeknek a fejlesztéses, illetve humanitárius tevékenységeknek. Ugyanakkor nagyon nagy szükség van ránk.
Maradt meg egy-egy arc, amit nagyon megjegyeztek?
Nekem volt egy ilyen, amikor két orvos, két kolléganővel ültem egy rendelőbe szinte egy egész napot, és volt bent egy 10-12 év körül éces kisfiú az édesapjával. Szerencsére a kisfiú jól volt, a megfelelő kezelést kapta, tehát olyan nagy probléma nem volt, jó fizikai állapotban volt, és adtam neki mindenféle pesztcukorkát, színes ceruzát, ruhát, mindent, és annyira örült, hogy térdre rogyott, és megölelt. És akkor megsimogattam a fejét, én is megöleltem, és ez nagyon bennem maradt, ez a pillanat.
Dorottya?
Nekem is vannak ilyen örömteli pillanatok. Sosem felejtem el, volt egy öreg asszony, 70-80 év körül lehetett, egy szót nem beszélt olyan nyelven, amit mi megértettünk volna, akár én, vagy az orvos kollégám, vagy akár a tolmács sem. Tehát senki nem érzett semmit abból, amit mondott. Ettől függetlenül nagyon sokat fejlődtek a nonverbális képességeink, tehát elég jól fel tudtuk tárni, hogy mi a problémája, adtunk neki megfelelő gyógyszert és tanácsokat. És mikor végeztünk, és úgy kezdtük volna kitessékelni a szobából, akkor odajött hozzánk, megölelni nem ölelt meg minket, de a fejünkre rakta a kezét, és olyan volt, mintha megáldott volna minket. Fogalmam sincs, mit mondott, remélem nem átkozott minket meg.
De nem volt rá oka.
Tény az, hogy csak úgy áramlottak belőle a szavak, amikből semmit nem értettünk, de látszott a szemén a tekintetén, hogy most valamit nagyon-nagyon akar nekünk mondani, és gyakorlatilag tényleg így megfogdosta a fejünket, különleges élmény volt, és mai napig nem tudom, mi történt ott, de egyértelmű volt, hogy valamit nekünk ő szeretett volna adni.
A 11. orvos misszió lezárult, épül az egészségügyi ellátóközpont, ami talán jövő évre meg lesz és megkezdheti a munkát, mikor indul a következő misszió, ezt ilyenkor már lehetett tudni.
A következő missziót idén őszre tervezzük, és ezúttal Malaviba. Ez október tájékán valószínű, hogy fog megvalósulni. Itt is, ahogy eddig csináltuk, itt is 4 orvos tervezünk kivinni, és egy hónapig tervezzük a munkát. Malavi szintén egy olyan országnak minősíthető, ami viszonylag stabil. Vannak már kiépített politikai kapcsolataink, tehát egy bizonyos fajta védelmet és hatékonyságot élvez majd itt a misszió. Illetve itt is hasonlóképpen Ugandához van mit tenni bőven, azonban mivel annyira stabil az ország, feltételezhető, hogy amit leteszünk, vagy amit megvalósítunk, az valószínűleg meg is marad, és hosszú távon érzékelteti majd a hatását.
Mennek mindketten?
Remélem. Remélem mindketten, ha nem is az egész misszióra, de egy részére nagyon jó lenne kimenni és segíteni.
Magyar orvos missziók Afrikában, erről beszélgettünk az előző fél órában, természetesen a további missziókról is beszámolunk majd itt a közelről.